Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. Idén első alkalommal hirdette meg az ENSZ turisztikai szervezete a kempingezés nemzetközi világnapját. Csodálkoztam, azt hittem már régebb óta van. A június 29-i felhívás célja, hogy rámutasson az olcsónak gondolt nyaralási formából az utóbbi évek alatt a szabadtéri élményszerzés első számú terévé változott ez a turisztikai szegmens. Egyébként évi 2 millió vendégészakát hoznak a kempingezők Magyarországra. A kérdés az, hogy hogyan készült fel az ágazat az idei szezonra. A telefonvonal túlvégén Kis György Borbála, a Magyar Kemping Szövetség elnöke. Kezdj, csokolom, Borbála!
Jó napot kívánok, szerkesztő úr, üdvözlöm a rádió hallgatókat.
Borbála, még előjáróban egy mondatot ide beszúrnék, hogy 2023-ban a számok azt bizonyítják, hogy hazánkban 270 kemping működött. Sok ez, avagy kevés?
Ez a szám nagyjából reális, ugyanis a felmérések alapján és a felkészülések alapján körülbelül 300 kempinget regisztráltunk országosan, tehát az a 270-es szám megközelítően jó.
És ez a 270, ez mondjuk európai viszonylatban és Magyarországra vetítve helytálló, vagy Magyarországon mondjuk akkor nincsen szükség több mint 300 kempingre, mert egyébként ez a 300 kemping teljes mértékben lefedi azt, amit Magyarország tud nyújtani a kempingezőknek, legyen az vízpart, nem vízpart, hegy, alföld, bármi.
Ez egy nagyon összetett kérdés, mert érzésem szerint lefedi, de válaszok külön, hogy hol helyezkednek el ezek a kempingek, hiszen nagyon befolyásolja a nyaralási szokásokat, tehát a nyár a szezonalitás. Természetesen azok a vízparti, folyóparti kempingek, amelyek szezonálisan vannak nyitva, azok teltházzal üzemelnek a főszezonban. De ne feledkezzünk meg a hosszított szezonú kempingekről és az egész éves kempingekről, amelyek termálfürdő egyéb létesítmények közelében épültek, és egész évben várják a vendégeket.
Amikor...
Én érzem, hogy aki...
Igen, bocsánat, belevágtam. Amikor a kemping szó nekem fölsejlik, vagy eszembe jut, akkor valamiért, meg ugye még a jelzés is az, nekem valamiért mindig a sátor ugrik be, pedig azért ezen már régen túl vagyunk.
Valójában ez egy nagyon jó, mindenhol a beidegződés megvan. A kempingeknél a sátor jut eszünkben, hiszen gondoljunk vissza, amikor ezek a kempingek kialakultak, kiépítették őket, akkor valóban sátortáborozás volt. Ahogy teltek az évek, évtizedek, ez fejlődött. Rendezvények, igények, felnőtt egy generáció, az iskolák is, fiatalok is kedvet kaptak a kempingezéshez, de ekkor már nem csak sátorral lehetett kempingezni, hanem a kempingekben telepítettek egyszerű, olcsó, fedett szálláshelyeket, amit hát így gyűjtőnéven akkoriban faházaknak hívtunk. Na és ez a mai napig tovább fejlődött, gyakorlatilag olyan szintre, hogy legtöbb kempingben már a legújabb, legmodernebb mobilházak is megtalálhatók.
Gondolom ez utóbbi körébe tartoznak azok a kempingek, amelyek mondjuk egész évben várják a kempingezőket itt Magyarországon.
Igen, nagy része, de ide tartoznak azok a frekventált, a top 10-be tartozó kempingek, leginkább a Balaton partján, vagy pedig folyópartokon, tehát vízpartokon, ahol azért a szezon hosszított, tehát korábban tavasszal is már fogad vendégeket, és ősszel is a nyári szezon. Elmúltával az iskola kezdéssel nem zárják be kapuikat, hanem ugyanúgy várják a túrászni valókat, a családokat, a programokon résztvevőket, hiszen ne felejtsük el, hogy remek programok vannak mindenhol, kiépültek a kerékpárutak, és nagyon sok vendég úgy osztja be a szabadságát, hogy többször megy egy évben, akár autóval, akár más tömegközlekedéssel, de akár kerékpárral, és a rendezvény közelében keres egy kempinget. Álláshelyként, és akkor így már kempingezik, és ugyanakkor kulturális, gasztronómiai vagy egyéb rendezvénynek is a részese, tehát az érdezője.
A kempingek minősítése is rendelkezik csillagokkal? Most hirtelen nem is jut eszem, hogy a kempingeket mivel minősítik.
a csillagokkal.
Csillagokkal.
Valamikor korábban régen csillagok voltak, igen, és 19-ben kezdődött el egy nagy szobás munka, amikor ezeket a kritériumrendszereket, ezeket a besorolásokat hát újraértékelték egy szakmai társaság, nagyon komoly szakértelemmel, tudással, külföldi tapasztalatokkal bíró szakemberekkel, és természetesen a Kemping Szövetség részvételével, hiszen hosszú évekig előtte ezeket a minősítéseket a Kemping Szövetség tagjai végezték el, itt meghatározott és elfogadott szempontok szerint, és ezek csillagok voltak, igen.
Itt is az 5 csillag a legmagasabb minősítés?
Igen, 5 csillag, igen, az a legmagasabb, és hogy dicsekedjek, van Magyarországon 5 csillagos kemping, de csak egy, jelen pillanatban még.
Hol?
Hiszen még amin pápa.
Igen, tényleg a pápai kemping.
Pápán, igen, igen, igen.
És az
igen,
mindig nagy hír volt, hogy a pápai kemping mindig meg... Igen, igen, bocsánat, mindig
igen.
Meg nagy hír volt, hogy a pápai kemping mindig meg tudta őrizni az 5 csillagos minősítését.
Ez pontosan így van, de azért a 4 csillagok azok már nagyon-nagyon szép kemping minősítések. A legtöbb a 3 csillagos, de itt ezt ne középkategóriá, ne azt mondjuk, hogy közepes, hanem ez egy emelt szintű. Hiszen az 1 csillag a minimum kategória, amit mindenképpen hoznia kell a kempingnek, ha vendégeket fogad, ugye megvannak a rendszerben, nagyon fontos az összkép, a fogadó rész, nagyon-nagyon a középső rész, ami a kiszolgáló részek, a szaniterek, a vendég rendelkezésére álló közösségi terek minél nagyobb, milyen skáláját nézi, és ezen kívül nézi azt is, hogy milyen szolgáltatások közelébe van, tehát a kempingen kívül is mit tud elérni a vendég nagyon hamar, és milyen a belső ellátottság, büfé, étterem van, ugye olyan kemping, ahol több étterem van, fogyizó, szinte mindent meg lehet ma már egy kempingben kapni. És erre megalakult a Magyar a Turisztikai Minősítő Testület, aki most ezt a feladatot országosan végzi. És itt nem csak a kempingeknek, hanem az összes szálláshelyi, Magyarország összes szálláshelyét minősíti.
Nem tudom, hogy a külföldön mennyire dívik az a Magyarországon való léte a kempingeknek, hogy a kempingek egy bizonyos köre önkormányzati tulajdonban van, egy bizonyos köre pedig magántulajdonban van. Ez például máshol is így van-e a Európában, mondjuk, vagy a világban, illetőleg Magyarországon ez hogyan mutatkozik meg kemping és kemping között, azaz, ha ránézzünk egy kempingre, akkor láthatjuk, hogy ez önkormányzati tulajdonban van, vagy láthatjuk, hogy ez magántulajdonban van.
Ez egy nagyon nagy kérdés, de nagyon jó a kérdés. Ha a magyar viszonyokat nézzük először, ez pontosan így van, ahogy elmondta. Vannak, kezdjük az elején, vannak kis családi kempingek, akik hosszú-hosszú évek óta családon belül üzemeltetnek, kempingek fejlesztetik, a megkeresett profitot, azt, amit azt a további befektetésekre, szépítésekre, tehát fejlesztésekre fordítják. Vannak a nagyobb kempingek, akiknek hát országosan, illetve a rendszerváltás után a sorsuk igen hányatatott volt, nagyon sok eladásra került, és változóan került olyan tulajdonba, akiknek már egyébként vannak kempingeik, és közös, és egy nagy üzemeltetésben vannak. Voltak olyan kempingek, akik felszámolási eljárás alá kerültek. Ezekből önkormányzati visszavásárlás is történt, hiszen lehetne a kempingek megalakításától az 50-es évektől nagyon-nagyon hosszan beszélni a tulajdonviszonyok alakulásáról. Jelen pillanatban vannak önkormányzati tulajdonú kempingek, és vannak olyan cégcsoportok, akik több kempinget birtokolnak, és itt hát nem azt mondom, hogy nagyon könnyű a helyzetük, mert manapság gazdálkodni minden szinten nagyon nehéz és nagyon odafigyelő munkát igényel, de talán könnyebb helyzetben vannak, mert a megtermelt profit csoportosításával tudnak a kempingekre is több összeget, anyagi forrás biztosítani, amit mondjuk egy kisebb kemping sajnos a COVID következtében nem termelt profitot, éppen csak szinten maradtak. hiszen a kempingben télen is van munka, még ha nem is fogad vendéget egy szezonális egység. A rendbetétele, a parkosítás, ahhoz, hogy ez a következő nyitásra, tavasszal mondjuk rendesen, szépen, tisztán, higiénikusan tudja fogadni a vendéget, abban nagyon-nagyon sok munkát kell beletenni. Ezekhez viszont nem mindig elég a saját erő, tehát külső segítséggel, alkalmazotti segítséggel kell megoldani, és ismerjük a béreknek is a változásait, tehát nagyon nehéz gazdálkodni.
De hát akkor Igen?
Igen.
De hát akkor ez egyértelműen nem jelenthető ki, hogy a magántulajdonban lévő kempingek az magasabb nívót képviselnek, mint az önkormányzati tulajdonban lévő kempingek?
Hát ezt így ne jelentsük ki, mert változó. A bejárásaink alapján láttunk nagyon-nagyon szép, remekült, karbantartott önkormányzati kempinget, és bizony láttunk olyat is, ahol nagyon nehéz, még talán a régi szemlélet miatt nem figyeltek eléggé a hatására, mert hogyha szépen rendbe tesznek egy kempinget a mai világban, Magyarországnak nincs olyan helye, helyisége, ahol ne lenne valami látni való a közelben, ne lenne valami felfedezni való, tehát, hogy a vendéget ne keressék meg. Ez gazda, sok esetben a gazdán is múlik, hogy milyen minőségű az a kemping, vagy a felújításban mennyire tudnak részt venni, hiszen nem kell mindent egyszerre elvégezni, fel kell állítani egy tervet, egy sorrendet, és az alapján egyik évről a másikra nagyon-nagyon szépen ember lehet egy kempinget hozni.
A pápai egyébként milyen tulajdonban van? Ugye az ötcsillagos, az egyedüli ötcsillagos magyarországi kemping.
Nem magyar tulajdonban van.
Nem magyar tulajdonban. És az, hogy nem magyar tulajdonban van, az egyébként abból a szempontból is látszik a kempingen, és ez megint fontos kérdés lehet, hogy az a minta, amit a külföldi tulajdonos a saját országában és a saját hazájában követendő példaként lát, azt megpróbálta itt Pápán megvalósítani, ez sikerült. Ez egy fontos folyamánya ennek a gondolkodásnak?
Azt mondanám, hogy a szemlélet nagyon fontos. Tehát ugye most nem akarok itt az elmúlt évek évtizedek tanítási, illetve szellemiségére utalni, de ugye mondjuk azt, hogy a lajtán túl egy kicsit az embereknek is és a munkákhoz való viszonyhoz a vállalatoknak, ott azért más szemléletű vállalkozások voltak. Mondjuk azt, hogy egy kapitalista szemléletű, vagy egy tőkés szemléletű, ahol azért próbálták érdekeltetni a dolgozókat, a munkájukat elismerve, teljes alapból, és másképp nőttek fel a gyerekek, más igényeik vannak, másképp jöttek. Na most a tulajdonosa egy nagyon jó szakember, aki korábban volt magyarországi kempingekkel is kapcsolatban. Tehát nem úgy került a Magyarországra, hogy kitalálta, hogy na majd én most jövök és megmutatom. Nagyon sok évig tanulta, nagyon sok évig csinálta a kempinget, és összeszedte a legjobb tapasztalatot, mikor megépült. De hát ennek is már nagyon régen, közel 20 éve.
És
nem akarok butaságot mondani, de bizony-bizony felhasználtam mindazt a tudást, gyakorlatot, amit az alatt szerzett, és azokat a külföldön megtalálható lehetőségeket, eszközöket, építőanyagból mindent ide átplantálni, hogy itt is egy nagyon szép, nagyon jól működő egység legyen.
Én azt gondolom egyébként, hogy a pápai, bár nem ismerek pontos számokat, de a pápai kemping az mindig fullon dübörög, tehát az a fizetőképes kereslet, és az egy másik kérdés, hogy drága-e mondjuk a pápai kemping, vagy nem, megvan, akkor az emberek, amikor elmennek kempingezni, a szabad idejüket eltölteni, a pihenésre vágyva, akkor azért mégiscsak a legjobbat szeretnék maguknak kiválasztani és kiszakítani.
Igen, és éppen ezért a tulajdonos, illetve az üzemeltető azon van, hogy minél jobb szolgáltatás nincs van, például a fürdő használata bizonyos tartózkodáshoz kötöttem, vagy anélkül nagyon sok olyan kempingban, akár kisebb fürdő is Magyarországon, ahol a kempingből ingyenesen átjárás van a közeli fürdőbe. ami szintén vonzó lehet a vendégeknek, mert akkor úgy gondolja, hogy a kempingezés mellett a fürdőzésem is megvan egy összegben. Tehát az, hogy most melyik drága, melyik szolgáltatás drága, meg hol meg mint, ezt így ma már nem lehet megmondani. Mert azon belül a kempingnek a saját belső kiépítettsége, amit például nyújtanak a gyerekeknek, nagyon sok vízi attrakció van már. Nagyon olyan is hihetetlen jó minőségű színvonalas animációk vannak a gyerekeknek, foglalkozások, tehát aktívan töltik, és nem csak ilyen kis rajzolgatások egyebek, hanem viszont kis sportrendezvényeket, ilyen kis szellemi vizeket rendeznek, ami érdekli a gyerekek figyelmét, mert új területen vannak, újdonságot hallanak. Ez mind vonzó.
Borbála, egyébként ön látja, hogy volna vagy van hajlandóság a kempingek fejlesztésére Magyarországon, amennyiben ez nagyon nehezen megy, az miért megy nagyon nehezen, ha egyébként van hajlandóság?
A hajlandóság az mindenképpen megvan, és amit erre válaszolhatnék, nem öröm nekem ezt mondani, és nagyon-nagyon nem szeretem kimondani, de a helyzet az, hogy minden magyar szálláshely az elmúlt évek során központi támogatásban részesült a szálláshely fejlesztésére, így vagy úgy. Ugye emlékezzünk az én vendégszobámra egyebek. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és ennek nagyon örülünk. Egyedül a kemping üzletág az, amelyik nem tudott pályázathoz jutni, mert nem hirdették meg. És itt utalnék vissza, amikor szó volt önkormányzati tulajdon egyéb támogatásokra. Viszont nagyon sok olyan kempingben lévő strand az önkormányzat által lehetőség szerint megpályázott strandfejlesztésekben vett részt. És ez már a kemping színvonalát is emelte.
De akkor az önök... Bocsánat, de akkor az önök feladata egyértelműen az a lobby tevékenység, hogy ezt a pályázati rendszert a kempingekre is kitágítsák.
Egyfolytában ezen dolgozunk, hosszú-hosszú évtizedek óta mondhatom, az elődöm, aki végezte ezt a munkát, valóban fáradhatatlanul nagyon sokat tett, és már nem például a lakóautók, ezek az úgynevezett stelpiacok kialakításához évek óta már bekerült az ajánlat a megfelelő grémiumhoz. Szintén azzal a jellel, hogy fejlesztenünk kell, ne maradjunk le a köztünk, a határos országoknál mindenhol megvannak ezek a kulturált helyek, ahol néhány euróért vagy néhány forintért nagyon szépen éjszakázni tud vizet cserélni a mobilautóval, hisz a sajátjában alszik, csak ennek az infrastruktúrális kiépítése nagyon komoly pénz, és erre is adott a Kemping Szövetség már javaslatot, hogy állami támogatással érte segítséggel lehetne ilyeneket kiépíteni.
És egyébként látják a fényt az alagút végén? Tehát azért mondják azt legalább biztatásként, hogy gyí.
Mindig látunk fényt, mert ha nem látnánk, akkor nem tudnánk ezt a munkát ilyen módon csinálni. Tehát sokszor valóban akik a kempingesek, azok nyitástól zárásig szinte minden nap dolgoznak, ha nem is pont egy személyben, de azért folyamatosan nagyon-nagyon jól képzett kollégáink vannak, és mind soha nem adjuk fel a reményt, és a találékonyságunkat sem sorolnám hátra, mert a magyar ember az nagyon-nagyon jó megoldásokat talál, és ezt tapasztalatból mondom, hiszen közel 21 éves kemping múltal rendelkezem, ahol kempingvezetőként dolgoztam, és nem csak egy kempingben. Tehát próbáltam én is mindig összegyűjteni egyik évről másikra a tapasztalatokat. Na most mi is így vagyunk, a tagok segítik egymást, akár egyesületi, akár szövetségi tag, akár nem, mert az érdek közös az, hogy jól kiszolgáljuk a vendéget. És van még egy fény, amit, bocsánat, ezt meg kellene mondanom, ugye a turizmus az idei évtől a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozik, ott már elkezdődött egy párbeszéd, és megalakult a Magyar Turisztikai Tanácsadó Testület, ahol nagyon-nagyon sok javaslat hangzott el, pont azért, hogy jobbítsuk ezt a
üzemállat. Akkor ez valóban...
Mindenkinek
ez valóban a legnagyobb fény lehet, meg hát ugye az is, hogy most június 29-e lett a kempingezés nemzetközi világnapja, és hát az a szám, hogy 2 millió vendég éjszakát hoztak a kempingezők 2023-ban, és azért 2 millió vendég éjszaka nem nagyon szokott tévedni, most egy másik gondolati síkot idehozva. Köszönöm szépen az információt, Kis György Borbála, a Magyar Kemping Szövetség elnöke volt a beszélgető társam, és azt próbáltuk meg kicsit körbejárni, hogy milyen nehézségekkel, de milyen örömökkel küzdenek, vagy milyen örömöket tudnak biztosítani a vendégeknek a magyar kempingek. Köszönöm szépen, Borbála, viszonthallásra!
Nagyon szívesen, viszonthallásra!